Szeretett testvéreim, hallgassátok meg mindenható Istenünknek azt az igéjét, melynek alapján ezen az estén az ő szent lelkét segítségül kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Az Efézus beliekhez írott levél második fejezetéből az első két verset, majd a 8., 9. és 10. verseket olvasom. Itt a következőképpen szól hozzánk az Úr igéje. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Kedves testvérek, advent első vasárnapját ünneplő gyülekezet. Amikor ez a felolvasott ige szakasz jó cselekedeteket említ, akkor meglehetősen veszélyes területre hívja a mi figyelmünket, szívünket és gondolatainkat ezen a mai estén. Jó cselekedetek a kereszténység történetének egyik, legtöbbet félreértett, időnként szándékosan félremagyarázott, időnként szándékosan kihasznált kifejezése, gondolata. Volt nem is olyan rövid időszak a keresztény egyház, az egyetemes keresztény egyház történetében, amikor nagyon sokan úgy tekintettek a jó cselekedetekre, mint ahogy mi a bankszámlánkra tekintünk. Valamit adok, valamit befektetek, és ezért egy idő után, hosszabb vagy rövidebb idő után kamatokat várok vissza. Voltak olyan idők, amikor nagyon sokan úgy tekintettek a jó cselekedetekre, mint hogy az valami lelki bankszámlára Istennél össze lehetne gyűjteni, és majd az utolsó ítélet napján, a bíró előtt megállva, Isten előveszi a csekkfüzetet, megnézi a jó cselekedeteink számát, és ha elértünk egy bizonyos számot, ha elértük a határt, akkor besétálhatunk a mennybe. Mi befektettünk valamit, ő pedig ezt kamatostul adja nekünk vissza örök élet formájában. Az a gondolat, az a tan is elhangzott, hogy valaki másnak a jó cselekedeteit át lehet utalni, hogy ilyen banki kifejezéssel érjek továbbra is, a mi lelki bankszámlánkra. Elvégre ott vannak a szentek, akiknek olyan rengeteg jó cselekedetük van, nekik rengeteg van feleslegben. A szentek jó cselekedeteiből részesülve a mi betétünk növekedhet, Isten nagyobb kamatot ad, és így üdvözölhetünk. Ezt elutasítani akarva a válasz nem sikerült sokkal biblikusabbra. Úgy is mondhatnám, hogy a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyereket is. A jó cselekedetekről szóló téves tanításokat elkerülve, kereszténységünk másik ága, egy másik időszakban gyakorlatilag teljesen megszűnt jó cselekedetekre még gondolni is. Mint hogyha ez nem egy bibliai, mint hogyha ez nem egy keresztény tanítás lenne. Ennek eredményét a mai napig láthatjuk a protestáns egyházakban. Valahonnan innen indult az, aminek gyümölcse az egyházainkban olyan nagyon kedvelt és szeretett, szubjektív, egyéni hit fogalma, amely valami ilyesmit mond, hogy az, hogy én hiszek Krisztusban, az, hogy én hiszek Istenben, az a szív dolga. Az csak rám és Istenre tartozik. De ez láthatatlan. A hit az alapjában véve láthatatlan. Az itt van belül. Hogy jönnek emberek ahhoz, hogy rajtam ezt vagy azt számon kérjenek? Hogy jönnek emberek ahhoz, hogy tőlem számon kérjék, hogy látható-e az én hitem, hogy ez változtatott-e bármit is az én életemben? Az egy belső dolog. Annak semmi köze a külsőhöz. Az itt van bent. A hit alapjában véve láthatatlan, nem? Nem. A Szentírás egyértelműen kiáll amellett, hogy a hit igenis látható. A Krisztustól kapott új élet és örök élet igenis láthatóvá kell, hogy váljék az emberben. És ezzel visszatérünk oda, ahonnan indultunk. Ez az egyik oka és célja annak, hogy minket a mindenható Isten jó cselekedetekre hív. Mert az ige egyértelművé teszi. Minket Isten jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Hallhattuk a felolvasott ígében. De miért? Olyan szép lenne, hogyha Pál apostol megállt volna az ő elemzésében ott a 9. vers környékén. Miután az efézusiakat a Krisztusban kapott üdvösségről tanítja, arra, hogy a Krisztusban az ember halottból élő lesz. Olyan gyönyörűen felteszi a koronát erre az egész tanításra, amikor ezt mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és nem tőletek van ez. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Miért nem lehet itt megállni? Olyan gyönyörű, szép lenne minden. Nem? Pál tovább megy, és előhozakodik ezzel a jó cselekedettel. De miért? Emlékszünk még, hogy hogyan kezdődött a felolvasott ige. Titeket is életre keltett Isten, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Pál úgy tanítja az efézusiakat, és ez az ige úgy szól most hozzánk, a Krisztusban kapott üdvösségről, hogy annak kiinduló pontja a világ szerint való életmód. Ebből kiindulva, felmutatva, hogy ez már maga halál, az Isten szemszögéből nézve. De ebben a halálban megjelent a Krisztus kegyelme, és így mi életet kapunk. Szabadságot, bűneinkből való szabadulást, húz egy hatalmas ívet, ami igenis befejezetlen addig, amíg meg nem érkezik oda, ahonnan indult, az életmódhoz. A Krisztusban való szabadulás a világ szerint való életmódból szabadítja meg az embert egy másik Isten szerint való életmódra, életstílusra. Mert ne felejtsük el, mit ír az apostol. Minket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett Isten, hogy azok szerint éljünk. A jó cselekedetek a Szentírás alapján nem egyszeri vagy alkalmankénti felbozdulásból jövő kisebb-nagyobb alamizsna ide-oda vagy amoda. A jó cselekedetek az életstílus kérdése. A jó cselekedeteket azért készítette el nekünk Isten, hogy azok szerint éljünk, vagy ahogy a Károli azt mondja, hogy azok szerint járjunk. Nem, hogy egyszer-egyszer egy lépést tegyünk ebbe az irányba. Egy tétova kusza lépést, hanem, hogy ezek szerint éljünk és járjunk. A jó cselekedetek, kedves testvéreim, életstílus. Életmód. Egy megváltozott, egészen új életvitel. Az ige tanítása szerint. És amikor feltesszük a kérdést, megtehetjük ezt a Heidelbergi KT-val együtt is, aminek a 86. kérdése így hangzik, mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadultunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Szóval amikor feltesszük ezt a kérdést, akkor az ige a miértre úgy válaszol, hogy milyen okból. A KT maga a miértre úgy válaszol, milyen célból kell nekünk jót cselekednünk. És kérem a testvéreket, vessünk egy-egy közelebbi pillantást mindkét válaszra. Minket a mindenható Isten jó cselekedetekre teremtett, és ezzel egy egészen új életet, életmódot, életvitelt ad nekünk. Kedves testvéreim, ez az a teremtés, újjáteremtés a Krisztusban, amiről maga Pál ír így a korintusiakhoz. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Erről a teremtésről van itt szó. És erről a teremtésről mondja ezt az apostol, mert az ő alkotása vagyunk. Ez a kifejezés, az ő alkotása nem pontatlan fordítása az itt szereplő görög szónak, de talán nem is a legszerencsésebb. Az itt szereplő szó többet jelent, mint egyszerű alkotást. Remek művet jelent. Mesterművet. Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztusban újjáteremtett ember Isten mesterműve, Isten remek műve. Egész életén, és ó, nem csak szavaink keresztül, egész életén keresztül az Isten dicsősége sugárzik. Egész életén keresztül látszik, ő Istennel él. Bárhová lép, Isten fénye árad szét. Ez a mestermű, az Isten kezében újra teremtett, újjáformált ember, olyan, mint egy adventi gyertya. Hogyha meggyújtjuk ezt a gyertyát, világosság lesz. Még egy egyébként kivilágított teremben is világosabb lesz. Ha meggyújtunk még egyet majd egy hét múlva, és még egyet két hét múlva, egyre nő a világosság. És pontosan így akar minket, ami Isten, a mi Istenünk a világba küldeni, az ő mesterműveit, az ő dicsőségét, az ő fényét hordozó embereket. Ahová mi belépünk, ott világosság legyen. Talán csak annyival világosabb, mint amennyit egy gyertya jelent. De mennél több a gyertya, annál nagyobb a világosság. És sok-sok gyertyával az éjszakát fel lehet, a legsötétebb éjszakát fel lehet világítani. Ez Isten szándéka velünk. És ha mi így élünk, az ő nevére dicsőség származik. És ezzel már is elértünk oda, hogy mi is az egyik célja legalábbis a jó cselekedeteknek. Pontosan ez, a KT így válaszol, azért újítja meg az Isten a Krisztusban a mi életünket, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat, az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Kedves testvérek, a válasz teljesen egyértelmű. A gyökere minden jó cselekedetnek öröm és hálaadás, nem félelem. Nem attól való rettegés, hogy a mindenható Isten előbb vagy utóbb eldob magától. És nem is valami fajta üzlet. Én jó cselekedeteket adok neki, ő pedig örök életet ad nekem. A jó cselekedetek egyetlen igaz gyökere. Hálaadás. Hálaadás azért, amit mi Krisztusban kaptunk. Hálaadás, hogy végre cselekedhetjük a jót, és nem csak a rossz, ami egyetlen választásunk. Hogy végre szabadok vagyunk a jóra, hogy végre élhetünk az ő dicsőségére, és ezért hálából mi így is szeretnénk élni. Egy másik példával élve, én azt hiszem, hogy a jó cselekedetek olyanok, mint amikor az ember szerelmes. Kedves testvéreim, meggyőződésem szerint önök már mind voltak szerelmesek, de hogyha esetleg elfelejtették volna, hogy ez hogy működik, egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, illetve kettőre. Amikor az ember szerelmes, akkor nagyon-nagyon sok mindent hajlandó változtatni saját magán. Ismerek embereket, akik hajviseletüket, szakálviseletüket teljesen megváltoztatták a szeretett nők kedvéért. Ismerek embereket, akik egész ruhatárukat úgy, ahogy van, lecserélték, azért, hogy a szeretett partner gyönyörködhessen bennük, hogy örömét lelje bennük. Nem azért, mert rettegtek és féltek, hogyha én nem úgy öltözködöm, ahogy azt ő szereti, akkor elhagy engem. Nem ez a gyökere ennek, hanem az, hogy tudom, hogy mellettem marad, akárhogy is öltözködöm. De éppen azért, mert mellettem marad, szeretném, ha örömét lelné bennem. Szeretném, ha gyönyörködhetne bennem. És hogyha szerelmesek vagyunk, akkor számunkra igenis fontos, hogy a körülöttünk lévő emberek mit gondolnak és mit mondanak az általunk szeretett partnerről. Hogyha mi bármi rosszat hallunk, cinikus megjegyzést, jogos vagy jogtalan kritikát arról, akit szeretünk, nagyon sokan anyatigrisként állnak föl és védik meg a partnerüket, mert nem jó a szeretett félről rosszat hallani. akárkinek a szájából is jön, azért, mert szeretjük. És én azt hiszem, hogy ez a kulcs a jó cselekedetek megértéséhez. Nem azért akarjuk mi megváltoztatni életstílusunkat, és megváltozni a mi életvitelünkben, mert attól félnénk, hogy Isten elfordul tőlünk. Hogyha mi ezt félelemből tesszük, az nem az a jó cselekedet, amiről Pál beszél. Ez nem az ige tanítása. Hanem azért, mert azt akarjuk, hogy az Isten, aki már elfogadott bennünket, aki már megváltott bennünket, aki már új életet adott nekünk, gyönyörködhessen bennünk. Ezért akarunk jót cselekedni, hogyha ő ránk néz, kedvét lejje bennünk. És ezért akarunk jót cselekedni, hogy a mi megváltozott életvitelünk nyomán az ő nevére dicséret szálljon, hogy róla jót mondjanak a többiek, hogy róla jót mondjon a házmester, a főnökünk, a legjobb barátunk, vagy éppen csak a legfelszínesebb ismerős, teljesen mindegy. Azért, mert őt szeretjük. Ezért szeretnénk, hogyha az ő nevére dicséret szállna, ha jót gondolnának róla, ha jót mondanának róla. Ez a szeretet az, ami a jó cselekedetet hajtja, kedves testvéreim. És pontosan ez a szeretet ég át ezen a páli igén, ami nekem már sok-sok évvel ezelőtt életem egyik legfontosabb igéjévé vált. A Filippi beliekhez ír így Pál: várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem. Ez a jó cselekedetek első és talán legfontosabb célja, hogy Krisztust egészen nyíltan magasztalják mi értünk. Akik ismernek bennünket nagyon közelről, azok is, és azok, akik épp hogy csak látásból ismernek velük együtt. És kedves testvéreim, hogyha mi így élünk, kapunk egy másik nagy ajándékot református hitvallásunk szerint. Belső bizonyosságot, üdvbizonyosságot. Ez a jó cselekedetek második célja, hogy tudniillik a jót cselekvő ember bizonyosságot szerez az ő üdvösségéről. Ez a bizonyosság csak egyféleképpen érhető el, a Szentlélek által. Nincs más módja ennek. Maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, olvashatjuk az ígében. És bizony, ez egy belső bizonyságtétel. Ennélkül nincsen üdvbizonyosság. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám. Galata levél 4. fejezet 6. vers. Egy módon lehetünk bizonyosak a mi üdvösségünk felől. Úgyhogy a Szentlélek Isten maga lakik itt bennünk, maga győz meg bennünket erről, maga ad békességet. De testvérek, a Szentlélek Isten jelenléte nem láthatatlan. Kérdezem, melyikünk nem hallotta volna még a következő szavakat? A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Emlékszünk még a listára? Volt ebben bármi olyasmi, ami láthatatlan lett volna? Volt ebben bármi olyasmi, ami észrevehetetlen lett volna a mellettünk élő számára? Egyáltalán nem. A bennünk lakó Szentlélek jelenléte igenis láthatóvá válik a lélek gyümölcsén keresztül. Valaki egyszer elmondta, a főnöke szinte az egész munkahelyi közösség előtt teljesen ok nélkül a porig alázta. És amikor elhagyta a főnök irodáját, akkor elmondta, hogy ahogy az ajtó felé ment, akkor még úgy érezte, hogy azt az ajtót ő úgy fogja becsapni, hogy az épület összes ablaka abban fog kitörni. De azt is elmondta, hogy amikor a kilincsért nyúlt, akkor egy furcsa érzés lett úrrá rajta. Valami mély békesség. És nem, hogy nem csapta be azt az ajtót, hanem rendesen behúzta maga után, hanem még egy normális, emberi viszontlátása is kicsúszott a száján. minden indulat, minden gúny, bármi más nélkül. És ez az ember olyan boldogan mondta el, hogy ez teljesen hihetetlen. Én igazán nem is értem, hogy mi történt ott, de ez nem én voltam. Ez valami más volt bennem, ez egy másik erő, ez egyszerűen nem én voltam. Kedves testvéreim, erről beszélünk, amikor a lélek gyümölcséről beszélünk. Ha az a Szentlélek valóban ott él a mi szívünkben, a jelenléte letagadhatatlan is, nyilvánvaló lesz. Akkor ez még nem jelenti azt, hogy a mi régi indulataink úgy, ahogy van, eltűnnek. Ez még nem jelenti azt, hogy a mi régi félelmeink, régi bűneink teljesen nyomtalanul eltűnnek. De ez azt jelenti, hogy lépten nyomon megtapasztalhatjuk, hogy van egy erősebb hatalom a mi szívünkben, mindennél a réginél. És ez az erősebb újra és újra és újra átveszi a vezetést. És mi újra meg újra rácsodálkozunk arra, ez nem én voltam. Ez a bennem lakó lélek, az Isten lelke. Kedves testvérem, hogyha ez a gyümölcs megterem, kiben növekedhetne föl a kétség afelől, hogy mi Istenhez tartozunk? Ha látunk egy hatalmas vörös almáktól roskadó fát, ki vonná kétségbe, hogy az egy almafa? Ha mi életünk roskadozik a lélek gyümölcsétől, ki vonná kétségbe, mi Istenhez tartozunk? Mi Krisztusban valóban újjáteremtettünk. És ez nem csak egy belső érzés, és ez nem csak valami fajta szó, játék, szó, beszéd. Mi megváltoztunk, mi új emberré lettünk. És ezt látva megnyerhetünk másokat is a szeretet Krisztusnak. És ez a jó cselekedetek harmadik célja, az utolsó, amit említeni szeretnék. Kedves testvérek, egy olyan világban élünk, ahol a szónak nincsen igazán nagy értelme. Volt a mi kultúránkban is olyan idő, amikor nagyon komoly üzleti szerződéseket lehetett szóbeli egyességre alapozni. Manapság azt hiszem, hogy az ember már a leírt dolgokat is egyre kevésbé veszi komolyan. Ez a világ tele van félrevezetett, becsapott, kiábrándult emberekkel, akiknek valahol valakik óriási ígéreteket tettek, és talán meg sem próbálták azokat betartani, beteljesíteni. És kedves testvérek, igaz az is, ez a világ tele van becsapott és kiábrándult emberekkel, akiknek a Jézus nevéről mondtak csodálatos szavakat, aztán nem történt az égvilágon semmi. És még inkább kiábrándultak és még keserűbbek lettek, mint azelőtt. Én attól félek, hogy mi keresztjének túlontúl sok hitelesítés nélküli, pecsét nélküli bizonyságtételt állítottunk ki már az Úr Jézus Krisztusról. A hitelesítő pecsét, az a megváltozott életvitel, a jó cselekedetek lettek volna. Ez az, ami hitelt ad a szóbeli bizonyságtételnek. Ha ez nincs ott, szavaink üresek maradnak. És ne csodálkozzunk, hogy embereknek csak csalódást okozunk. Ebben az értelemben a jó cselekedetek egy kicsit olyan, mint a pecsét, ami hivatalos okiratainkon. Tudom, itt Svájcban pecsétek nem jelennek meg olyan nagyon gyakran hivatalos okiratokon, mint Magyarországon. Magyarországon szinte minden pecséteken áll vagy bukik. Éppen ezért mi magyarok ezt talán jobban megértjük, hogy hogy is van ez. Ez egy hivatalos pecsét, ami különbséget tesz egy A3-as kartonlap és egy egyetemi diploma között. Ez egy hivatalos pecsét, ami különbséget tesz egy szépen legépelt levél és egy bírósági beidézés között. A pecséttől hirtelen hitelessé, erőteljessé, elköteleződé válik a leírott szó. És pontosan erre van szükségünk, ezekre a pecsétekre, hogyha mi azt akarjuk, hogy a mi szavaink hangozzanak azok személyes beszélgetésben, vagy szószékről úgy most itt, teljesen mindegy, hogy a mi szavaink hitelesek legyenek. Egy erdélyi református lelkipásztor írta le valahol a következőket. egy Isten után már régóta vágyódó ember, a szó legszorosabb értelmében két csoport, illetve hát egy-egy csoportot képviselő ember között évekig állva gyárban dolgozott, gyári munkás volt, ilyen több száz tonnás, hatalmas gépsort kezelt, ahol a gépkezelők libasorban álltak egymás mellett. Az egyik oldalról egy világszerte elterjedt szekta képviselője állt mellette, és dolgozott napi 8 órán át hosszú évek óta. A másik oldalról pedig történetesen a helyi református gyülekezet egyik Krisztusban újjászületett tagja dolgozott mellette, szintén évek óta. Mind a ketten hívogatták ezt az embert, mind a ketten beszéltek nekik az ő hitükről, mind a ketten hoztak neki újabb és újabb meghívókat a közösségük alkalmaira. Az ember ment is volna, de nem tudta, hogy hová. Mi alapján döntsen a kettő között? Különösen, hogyha az Úr Jézus Krisztusról került szó, akkor a kettejük egészen ellentmondó dolgokat mondtak róla. Hogy lehet ezt úgy eldönteni? És úgy döntött, hogy ő ezt nem tudja eldönteni, nem megy se ide, se oda. Egyszer csak rosszul lett. Az egyik oldalról álló már is odaugrott, és mondta neki, na látod, hát ezért mondtam neked, hogy be kellett volna már réges-régen állnod közénk. Már csak egy icipici, nagyon rövid idő, aztán eljön az Armageddon, és utána miénk lesz az egész föld, és akkor nem lesz többé nyomorúság, betegség sem lesz, akkor te már nem leszel soha többé rosszul, akkor ez a világ olyan gyönyörű lesz és csodálatos, ahogy ezt Isten eredetileg teremtette. Ezért kellene beállnod hozzánk. A másik oldalról is odalépett mellé a kollégája, felsegítette őt, és megkérdezte, hogy elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy egyedül kimenjen a mosdóba. Amikor kiderült, hogy igen, akkor utána szólt, menj nyugodtan, mosakodj meg, és keress egy helyet, ahol leülhetsz, és összeszeded magad. Tartson, ameddig szükséged van rá. Én dolgozom helyetted is. Szemmel tartom a te gépedet is. És ott dolgozott igen hosszan, két gépen, a másik kollégája helyett is. A történet szerint ennek az embernek az első útja az orvoshoz, a második útja a helyi református lelkészhez vezetett, elmondta ezt az egészet, és így foglalta össze a történetet. Most már tudom, hol van az igaz hit. Kedves testvérem, a mindenható Isten bennünket jó cselekedetre teremtett, újjá teremtve minket a Krisztusban. És azt olvashatjuk itt az ígében, hogy ezeket ő előre el is készítette, hogy azok szerint éljünk. A jó hír az, hogy nem nekünk kell megteremtenünk ezeket a jó cselekedeteket a semmiből. Nem nekünk kell őket létrehoznunk. A mindenható Isten már elkészítette őket, ott várnak ránk az ajtó előtt, sőt, talán már itt. Talán éppen a mellettünk ülő ember személyében már elkészítetett. Egy kicsit olyan ez, mint amikor egy gondos édesanya este elkészíti a gyermeke ruháit, hogy ő mit viseljen óvodába vagy iskolába menet másnap. És oda készíti már a székre az ágy mellé. A másnap reggel felkelő gyereknek nincsen semmi dolga a tekintetben, hogy utána nézen, esik-e, fúj-e a szél, hideg van, havazik. Neki annyi dolga van, hogy megbízzon a szülőben, és egyszerűen felvegye azt, ami már oda el van készítve. Kedves testvéreim, a jó cselekedetek, amelyekkel mi dicsőíthetjük Istent, el vannak már készítve. Várnak ránk az a mi útunkon, bárhová menjünk is. Kétféleképpen lehet őket elkerülni. Egyszerű vaksággal, nem meglátva őket. Nem meghalva a segélykiáltást. Nem meglátva a felénk segítségért nyújtott kezet. Vagy hogyha mégis megláttuk, még mindig lehet tőlük elfordulni. Még mindig lehet úgy csinálni, mintha nem látnánk őket. Még mindig lehet odalépni és azt mondani, rendben van, de azért nekem is szükségem van erre, arra, amarra. Én is fáradt vagyok, az én energiám sem végtelen. És rajtam ki fog segíteni. Lehet elutasítani. De ezzel elutasítjuk mindazt, amit nekünk a mindenható Isten a Krisztusban adni akar. Szabadságot, új életet, egy megújult életvitelt. mert ő ezt akarja adni nekünk. Ő azt akarja, hogy az ő szolgálatában mi örömünket teljük, örömünket találjuk. És ő azt akarja, hogy olyan életet éljünk, amiben ő maga is egyszerűen gyönyörködik. Örömet elik bennünk, ha ránk néz. Vegyük el a kezéből ezt az életet. Éljük ezt bátran, örömmel és hálával. Amen.